Szeretett testvérem, bizonyság tételem, alapigéről az előbb hallottakhoz olvasom Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele 6. részéből a 12., 13. és 14. verset. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak, tagjaitokat s adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, sok olyan kérdés van, ami végig kíséri az embernek az életét. Szoktunk ezekről mi is beszélni, hiszen a Szentírás is megemlíti ezeket, és ezek közül az egyik, az nem más, mint a felelősségnek a kérdése. Az, ami a kezdetektől a végig elkíséri az embert az egész életében, és általában az a kérdése a felelősségnek, hogy vállalja azt az ember, vagy elhárítsa, hogy önmaga bevallja, belássa mások előtt is, hogy ő volt a felelős valamiért, vagy pedig igyekezzen mindig másokra hárítani, vagy eleve el se fogadja az ember azt a felelősséget, ami az élethez egyébként nélkülözhetetlen, hanem úgy rendezkedje be, hogy mindig mások felelősségére bízza a saját feladatait, a saját egész életét, a tennivalóit, és így mindig mások lehessenek az okai annak, hogyha valami nem sikerül például. És nem csak az egyes ember van így, nem csak személyesen éljük így az életünket, hanem azt lehet mondani, hogy az egész emberiségnek is újra és újra visszatérő, olykor elaludni látszó, de aztán annál hatalmasabb erővel feléledő kérdés az, hogy vajon az emberiség vállalja a felelősséget a tetteiért, vagy pedig igyekszik kibújni az alól, és mindig valaki mást okolni, valaki mást találni azért, amit pedig az emberiség rontott el. A Szentírásban is visszatérő ez a kérdés, sokszor szó van arról, hogy az ember az egyes embere, Isten választott népe, a felelős valamiért, valakiért, vagy pedig mindig arra lehet fogni, hogy hát a körülmények, a történések hozták így, Istent lehet okolni, esetleg az ember ellenségét, a sátánt lehet okolni, sokszor felvetődik a felelősség kérdése a Szentírásban is. És én úgy érzem, hogy ezek a mai igék, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelét olvassuk a kalauz szerint ezekben a napokban és hetekben, igenis kiélezik, középpontba állítják ezt a kérdést, amit felelősségnek nevezhetünk. És azt gondolom, hogy érdemes egy kicsit végig gondolnunk a saját életünket és a saját felelősségünket is, hiszen nagyon jól tudjuk a magunk életéből, a szeretteink életéből is, hogy egészen a kezdetektől, sőt a kezdeteket megelőzően már igenis felvetődik a felelősség kérdése. Megszülessene a gyermek, és ez manapság igen tematizált, úgy is lehet mondani, igen divatos kérdésé vált, és borzolja a kedélyeket is, a közvéleményt is, amikor olyan vélemények erősödnek, hogy nem kell azt a felelősséget vállalnia egy fiatal embernek, fiatal párnak, ami a gyermekek elfogadásával jár, hiszen senki nem kötelezi, senki nem kényszeríti őket erre, nem kell, nem kötelező vállalni ezt a felelősséget, lehet anélkül is élni, hogy ezt a felelősséget vállalnák, és sorolják az érveket, hogy mi minden szól amellett, hogy jobb, hogy kényelmesebb, hogy biztonságosabb, vagy kevésbé frusztráló, ha az ember nem nevel gyermeket, hanem önmagának éli az életét. De mi, akik vállaltunk gyermeket, akiknek vannak unokáink is, nagyon jól tudjuk, hogy milyen óriási, tulajdonképpen elmondhatatlan öröm az, amikor az ember azt a felelősséget megkapja, elfogadja, átéli, hogy rábízatott egy vagy több kisgyermeknek, embernek az élete, hogy micsoda megtiszteltetés, hogy micsoda megbecsülés ez, hogy mennyi mindent ki lehet ebből hozni, mennyire megváltoztatja az ember, mennyire engedi, segíti átélni az ember voltunkat, ez a felelősségvállalás, és azután pedig érezni is lehet, sőt kell is napról napra, hogy milyen nagy felelősséggel jár az, amikor az ember gyermeket nevel, amikor felelősséget vállal unokáért, amikor már nem csak önmagáért felelős, nem csak ő issza meg saját maga a levét a rossz döntéseinek, hanem másokra is látja annak a következményeit kiáradni, és fordítva is még inkább, milyen nagy öröm, amikor a jól elvégzett feladat, amikor a jól végrehajtott terv az nem csak saját magunknak, hanem a ránk bizottaknak is örömöt hoz, és az is szemmel látható, amikor látjuk, hogy a csecsemő, a kisgyermek, aki a kezdetekben természetesen nem tud semmiért felelősséget vállalni, és nem is maradhatna életben, hogyha nem vállalnák a többiek érte a felelősséget, amikor eljut a fejlődése során oda, hogy már ő maga is büszkén és szívesen és örömmel vállalja a felelősséget azért, amit ő tett, ahogyan ő tette, és nem másra mutogat, hanem azt mondja, hogy ezt én tettem oda, ezt én vittem oda, ezt én öntöztem meg, ez az enyém. Olyan nagy öröm az, amikor látja az ember, hogy igen, eljutott oda a testi, lelki, szellemi fejlődése során, hogy már kezdi érteni, hogy mi az, amikor megtesz valamit, amikor nem teszi meg, amikor jól teszi, amikor rosszul teszi, amikor vállalja a felelősséget is. Mégis természetesen továbbra is szükség van arra, hogy a felnőttek, az erősebbek, az értelmesebbek, a bölcsebbek, a tapasztaltabbak még hosszú ideig vállalják a valódi, az igazi felelősséget, ami az oltalmat jelenti, ami a biztonságot jelenti, ami a fejlődésnek a lehetőségét hordja magában, a táplálkozástól, a tanulásnál, sok mindenig, és eljön aztán majd az az idő, az egészséges fejlődés során, amikor valóban minden felelősséget átvállal a szüleitől, a nagyszüleitől, az immáron felnőtté lett ember. És ott jön a kérdés igazából, amikor valaki nem jut el erre a pontra, amikor valaki egész életében megmarad olyan kisgyermeki állapotban és szinten, hogy nem akarja saját magára vállalni a felelősséget, hanem mindig másokra mutogat, mindig másoktól várja, és utána mindig másokra is hárítja egy-egy kérdésben a döntést, aztán a tetteknek a súlyát, a felelősségét is, és megreked a fejlődésben, és nem tud, nem alkalmas, nem lesz kész, képessé arra, hogy a felelősséget önmaga vállalja, megmarad olyan infantilis fejlődési fokon, amikor mindent mindig a többiektől vár. De az egészséges fejlődés során is eljutunk oda azután az életünk vége felé közeledve, amikor a felelősséget megint egyre inkább másoknak adhatjuk át. Hiszen csökkennek a képességeink, a testi erőnk, a szellemi képességeink is, és kell, hogy legyenek olyanok körülöttünk, akikre ilyenkor is lehet számítani, akikben ilyenkor is meg lehet bízni, akik jól kezelik azt, ami a miénk, de már nem tudunk vele teljes mértékben élni, akik jól gondoskodnak rólunk is, amikor eljutunk oda, hogy ezt mi már nem tudjuk megtenni, így kerekedik ki, így lesz egészé az ember életével kezdődő felelősségvállalás azzal, ami végigkíséri, és majd befejeződik az életünk végén. Azt gondolom, hogy azt remélem, hogy mindannyian az elmúlt percekben gondoltunk a saját felelősségünkre, azokra, akik egykor értünk, vállaltak felelősséget, akiknek olyan nagyon sok mindent köszönhetünk, mert jól, egészségesen neveltek bennünket, és gondolhatunk azokra is, akik ott vannak a közelünkben, hogy amikor szükség lesz rá, ki tudja, hogy hamarabb-e, vagy később, hogy vállalják értünk a felelősséget, akkor ezt meg fogják tenni, és nem hárítják el maguktól, nem mondják azt, hogy őket senki nem kötelezheti, senki nem kényszerítheti arra, hogy felelősséget vállaljanak másokért. Mert meg kell látnunk, és ezt a részt így fejezhetjük be, hogy valójában egyéni, önálló, saját felelősségvállalással túl messzire nem lehet jutni, hanem mindig is szükség van arra, hogy a kisebb-nagyobb közösségeknek a tagjai, azok egymásért is, ne csak önmagukért, egymásért is felelősséget vállaljanak, úgy tervezzenek, úgy viselkedjenek, úgy cselekedjenek, úgy éljenek, hogy abban mindig legyen helyük a többieknek is, ő rájuk is gondoljanak. A második szeretett testvéreim, amiről a hallott ige alapján is beszélhetünk, az abból a kifejezésből kiindulva, hogy Pál apostol azt írja, a textusként olvasott néhány mondatban kétszer is, hogy ti, illetve a tagjaitok legyenek eszközeivé, ugye a gonoszságnak, vagy pedig az igazságnak. Ez a kifejezés, ez rámutat arra, amit az ember nagyon sokszor gyakorol. Tudnék, az ember azért alkotott eszközöket, mert rájött arra, hogy az eszközök azok megtöbbszörözik, akár megsokszorozzák az embernek a testi erejét, az izom erejét, de felnagyítják, vagy megsokszorozzák az ügyességét is, a kézügyességét is. Nagyon sokszor az eszközök nélkül nem tudná megtenni az ember, vagy megszerezni az ember, amire szüksége van, amit el akar végezni, de az eszközökkel ezek lehetővé válnak, és nagyon jól tudjuk a modern technika korában is, hogy az ember az észbeli képességeit, azokat úgy tudja kamatoztatni, az ész a szint olyan elvont fogalom, hogy azzal mire lehet menni, hogy olyan eszközöket alkot, amikkel aztán meg tudjuk valósítani azokat a lehetőségeket, amiket kigondolunk, de önmagában a gondolat az nem lenne tetté, nem lenne termékké, nem lenne kényelemmé, nem lenne szórakozásá, szórakoztatásá, de az eszközök által ezt meg lehet valósítani. Ezért tehát az eszközök nagyon hasznosak, mert megsokszor az embernek a tehetségét, a képességeit, de nagyon jól tudjuk, és tudta már az ember régóta, hogy az eszközöket lehet jóra is használni, és lehet ugyanakkor rosszra is használni, sőt, gonoszságra is. És nagyon régi kérdése az embernek már az, hogy végül is akkor ki a felelős azért, hogyha valami rossz történik, így semlegesen fogalmazva, az, aki fogta az eszközt, vagy az eszköz maga, amelyik végül is okozta azt a rosszat, azt a sérülést, azt a szenvedést, azt a halált esetleg, ami bekövetkezett. És az ember már régóta megtanulta, hogy az eszközök használatával eltávolíthatja magától a felelősséget, elidegenítheti magától a rossz következményeket, mert hogy a tárgyi eszközt okolhatja azért, ami rossz bekövetkezett, amit egyébként ő okozott, de mivel a felelősséget nem akarja, vagy nem szívesen vállalja a rosszért, ezért aztán az eszközt okozza a bekövetkezett, vagy az elkövetett rosszért. Nagyon jól tudjuk, hogy ez nem elméleti kérdés, hanem ez a mindennapi életünknek a gyakorlata. Vannak nagyon híres történelmi példák arra, amikor hát jellemzően a háború és a katonaság körében vetődik ez fel, amikor ugye azt a borzalmas cselekményt, amit elkövetett az ember, ami sok 10 vagy 100 ember halálával járt, azt az eszközre fogta, és mindenki igyekezett elhárítani magától a felelősséget, az eszköz feltalálója, a parancs kiadója, az eszköz bevetője, az emberek hátrébb léptek, és azt mondták, hogy hát ez történt, mert az eszköz ezt elvégezte. És a mindennapi életünk során is így van ez. Hányszor, amikor valami baleset történik, úgy értem, ilyen háztartási baleset, vagy egy mindennapos baleset, akkor a mérgünket úgy adjuk ki, hogy azt a bizonyos tárgyat, azt a bizonyos eszközt szidjuk, azt okoljuk azzal, hogy kicsúszott a kezünkből, hogy ráesett a lábunkra, hogy leforrázta a valamelyik testrészünket, és bennünk van szinte automatikusan az, hogy elhárítjuk a felelősséget, és mást, ha embert nem lehet, akkor tárgyat okolunk a bekövetkezett bajért és kárért. És hát ide tartozik természetesen az, amit a bevezetőben is említettünk, és imént is utaltunk rá, amikor nem a tájra, hanem a másik emberre hárítja az ember a felelősséget, amikor őt okolja mindenért, amikor saját magától igyekszik eltolni a kellemetlenségeket, sőt akár a büntetést és mindenféle rossz következményt. Azt lehetne mondani, hogy az ember nagyon gyakorlottá vált és szinte mesterévé vált annak, hogy a felelősséget elhárítsa magától. És mindezekben a gondolatokban és a gyakorlatunkban Pál apostol is előhozza ezt a kérdést. A rossznak a kérdését, a gonosznak a kérdését és a felelősségnek a kérdését. És mi erről olvastunk most az ő bizonyság tételéből olyan részleteket, amelyekkel Pál apostol az előbb felvázolt gondolatmenetet részben visszafordítja saját magára az emberre, részben pedig megmutatja a lehetőségét annak, hogy a felelősséggel jól éljen. Azt írja az apostol, hogy a tagjainkat odaadhatjuk a gonoszság eszközeivül is, és a jónak az eszközeként is odaadhatjuk, odaszállhatjuk. És ezzel éppen ezt a gondolatmenetet fordítja vissza, amikor az ember az eszközt akarja felelőssét tenni az elkövetett rosszért. Itt arról van szó, hogy a gonosz is eszközként használhat bennünket. A sátán, az ember ellensége, az embert eszközként használja a rossznak, még több rossznak, a nagy gonoszságnak, még több gonoszságnak az elkövetésére. És így a saját logikánkat fordítja vissza az apostol saját magunkra, hogyha mi valamilyen tárgyi eszközt okolnánk a rosszért, ugyanezt teszi az ördög, az embert használja eszközül, és azt mondja az Úristenek, hogy hát az ember követte el a rosszat. Ezt a zsákutcát mutatja meg ezzel az apostol, hogy másra hárítani a felelősséget, mást okolni a rosszért, az azért nem jó, mert van, aki bennünket okol azzal, hogy mi követjük el a rosszat és a gonoszat. Másrészt pedig közel hozza, és személyessé teszi azt a kérdést, amit az ember, ahogy az előbb mondtuk, igyekszik eltávolítani magától, igyekszik elidegeníteni magától, tárgyasítani a felelősséget, és azt mondani, hogy nem én, hanem hát az a témakör, az az eszköz, azok a körülmények, az az eseménysorozat vezetett a rosszhoz. Az apostol pedig visszahozza, személyessé teszi, közel hozza a felelősségnek a kérdését, és azt mondja, hogy nem lehet mást felelőssé tenni a saját magunk által elkövetett rosszért, gonoszért, hanem nekünk kell vállalnunk azért a felelősséget. És bizony, be kell látnunk, és ma erre sajnos nagyon sok példát látunk naponta is, a nem olyan messze zajló háborúban is, hogy bizony az ember eszközévé lesz a rossznak, a gonosznak, sok szenvedést okoz, sok emberi életet kiolt, és azt hiszem, hogy ezen a mai vasárnapunkon, amikor mi anyák napját ünnepeljük, akkor lehetetlen nem gondolnunk azokra az édesanyákra, akik ezekben a hetekben, elmúlt két hónapban, ezen a napokban veszítik el a saját gyermeküket, akit katonaként oda küldenek, fegyvert adva a kezébe, kezükbe, a frontra, a háborúba, és ők is emberileteket oltanak ki, és bizony a nagy veszteségek azt mutatják, hogy sok családban gyászolnak. Sok édesanya ezekben a hetekben, napokban elveszíti a talán egyetlen fiát, azt, akiben a reménysége volt, azt, akire számított, azt, akiért annyi áldozatot hozott, nehéz és talán lehetetlen is megrendülés nélkül gondolni erre, ami pontosan ebben a témában teszi valóságá, napi valóságá, a felelősségnek a kérdését, és azt, amit bárki is a felelős, de mégis azt a bekövetkező szomorúságot, fájdalmat, nyomorúságot, amit az jelenti, hogy az ember kész és képes olyan eszközöket alkotni, olyan indulatot gerjeszteni, amelyik a halálhoz, az ember élet kioltásához vezet. És éppen ezért érezzük még inkább aláhúzva, hogy mennyire igazat ír az apostol, az ember tagjai, tehát a teste, az a gonoszságnak az eszközévé lehet. Azzá lesz. És nekünk ma meg kell ezt szívlelnünk, hogy nem foghatjuk másra a felelősséget, nem háríthatjuk el, nem mondhatjuk el, hogy hát más a felelős, hanem be kell látnunk, hogy mi vagyunk a felelősök, mi az ember vagyunk a felelősek azért, mert sok szenvedést okozunk, mert sok fájdalmat, sok gonoszságot okozunk és követünk el mi magunk. És ezért szól az apostolnak a figyelmeztetése, hogy ne tegyük ezt, ne adjuk oda a tagjainkat a gonoszság eszközéül, a gonoszságnak a fegyvereivé, így ír az apostol, ne adjuk oda. Mert a miénk ez a felelősség, és lehet, hogy rászed bennünket a sátán, hogy rászedte Évát és Ádámot, és aztán sok történetben ez benne van a Bibliában, de a felelősséget nem háríthatjuk senki másra, azt nekünk magunknak kell vállalnunk. És itt lép tovább az apostol a bizonyság tételében, amikor azt mondja, hogy ne a gonoszság fegyvereiről adjuk oda a saját testünket, a saját életünket, hanem éppen ellenkezőleg, ragadjuk el onnan, ahol a gonoszságot kovácsolják, tervelik és hajtják végre, és adjuk oda az igazság fegyvereiül a mi tagjainkat és testünket Istennek. És ez megint nagyon érdekes, hogy az igazságnak is szüksége van fegyverre. Nem úgy, ahogyan első alásra gondolnánk, de sokszor úgy is egyébként, hogy a békét megóvni, életeket megóvni, védekezéshez valóban sajnos sokszor szükség van a fegyverre, de itt, ahogyan az apostol bizonyságtételét megérthetjük, az egész életünkről van szó, és arról, hogy valóban élet-halálharc, küzdelem folyik az ember életéért, az örök életéért, az üdvösségért is. Ez nem egy elvont vitatkozás, nem csak egy elméleti dolog, hanem ez nagyon is valóságos, a mindennapokban az életünket befolyásoló harc és küzdelem, és lehet a gonosz oldalára, és lehet az igazságnak az oldalára állni, és lehet engedni, hogy a gonoszság használja fegyverül a mi testünket, és lehet engedni, kérni, akarni, odaszánni, hogy Isten az ő igazságára használja fegyverül a mi testünket is. És visszatérve egy kicsit a bevezetőben említett gondolatokhoz, bizony, ma azt látjuk, hogy az életnek szinte minden területén lehet használni az igazság fegyvereül a mi testünket, illetve egész életünket is. Hiszen korábban teljesen magától értetődő, általánosan elfogadott erkölcsi kérdésekben is támadás sok érik az igazságot, a békességet, a megnyugvást, a megelégedettséget, a biztonságot. És ebben a harcban is szükség van arra, hogy mi magunk is odaadjuk a saját életünket, testünket az igazság fegyveréül, hogy vállaljuk a felelősséget, hogy vállaljuk a jó melletti harcot, hogy vállaljuk a békességet, az áldozatot és az önzés helyett, az elkényelmesedés helyett vállaljuk azt, hogy amit Isten ránk bízott, azt mi véghez visszük ezekkel a cselekedetekkel, ezzel az életmóddal, ezzel az életformával már bizonyíthatjuk is azt, hogy mi az igazságnak, mi a békességnek, mi az isteni szándéknak adjuk oda a saját testünket és életünket fegyverül. Erős szónak tűnik így ebben az összefüggésben a fegyver, de mégsem túlzás ez, hiszen látjuk, hogy a szenvedés okozója, a sok gyötrelmnek, a fájdalomnak az okozója valóban fegyverként használja az embernek a testét, és ahhoz, hogy jóra használjuk, igazság oldalán használjuk, ahhoz is olyan erőfeszítés kell, mint a fegyverkovácsoláshoz, vagy a fegyver használatához is. Csak egyetlen példát hadd hozzak ide, amit a közelmúltban én magam személyesen hallottam, nem túl lélekemelő példa, de mégis rámutat arra, amiről itt szó van az apostol bizonyságtételeiben is. Az egyik református lelkipásztorom mondja a gyülekezetnek a tagjai, hogy sajnos nem tudja megállni, az alkoholfogyasztásban nem találja meg azt a mértéket, aminek a következtében aztán állandó, visszatérően, ismétlően botrányokat okoz a saját gyülekezetében, a saját falujában. És klasszikusan a felelősség áthárítását végzi ő is, amiről beszéltünk mi is, nem ő a hibás, nem ő a vétkes, hanem más és mások. Mindennapi példa, minapi példa, ami itt van közöttünk, és számtalan ilyet ismerünk mindannyian, amely rámutat arra, hogy valóban dönteni kell, vagy a gonoszság, vagy az igazság, vagy a rossznak, vagy a jónak az eszközévé szálljuk mi magunk is a saját testünket és a saját életünket. Pál apostol arra biztat, elmutatott ő is példát, hogy adjuk át Istennek, aki az igazság, a jóság, a szeretet és a békesség érdekében akarja felhasználni a mi testünket és a mi életünket is. Ezért, vagy így, ezzel nem csak önmagunknak, de sokaknak, másoknak is, akik példaként látnak bennünket, a javára fogunk tenni, bíztatni tudjuk őket, és hirdetjük azt, hogy Isten jósága, igazsága ma is itt van ebben a világban. Ma is működik, ma is él, ma is dolgozik, ma is hat, ma is meg akarja menteni az embereket. És ha már felelősséggel kezdtük, a kisgyermekekkel fejezzük is be azzal, mi akik felnőttek, akik már sokat tapasztaltak vagyunk, tudjuk azt, hogy a most megszületők, a most felnövekvő nemzedékek tagjainak is bizony nagyon nagy szükségük van arra, hogy értük felelősséget vállaljunk, hogy jó példákat lássanak, és hogy ne is csak emberi példákat, emberi szándékokat, jó szándékokat lássanak, halljanak, értesüljenek azokról, hanem őnekik is hirdessük azt, hogy van olyan pártfogónk, az Úristen, aki mindent, ami békességünk, ami megelégedettségünk, ami igazságunk, ami boldogságunk érdekében megtesz. Ő teszi meg, ő viszi véghez, de hogy ezt megtegye, ez bennünket is használ, és a mi életünknek sok-sok aprónak tűnő eseményét is olykor perdöntően tudja használni annak érdekében, hogy sokan rátaláljanak az igazságra, vágyjanak arra, és kérjék el az Úristentől. Amen.